church floor. He couldn't quite explain it, they'd always just gone there.
Itt a reggeli. A mikrofonnál Németh Tamás.
6 perccel vagyunk 7:30 után, ha lenne egy webkamera, akkor láthatnák is, amit mondok, hogy a stúdióban többen vagyunk, 3 összesen. Szervusztok, köszöntelek titeket. Becker András, az átlátszó.hu főszerkesztő helyettese, újságíró, régi visszatérő vendégünk. András, köszönöm, hogy itt vagy. És hát egy új vendégünk élete első élő rádió interjújával, egy kicsit megfázva, Hochbaum Dániel. Dani, szia, jó reggelt.
Jó reggelt, köszöntöm a hallgatókat is.
Te vagy az, aki a Transparency International oknyomozó újságírói mentorprogramjának egyik nyertese vagy, és hát nyilván erről fogunk beszélgetni. Aki hallgat minket rendszeresen, azt szerintem már tudja a kérdésemre a választ, de András, lehet, hogy azért most valaki új van itt velünk, kérek, mutasd már be, hogy mi volt ez a mentorprogram, kit kerestetek, hogy lehetett oda bekerülni, mi alapján válogattatok, ugye, mert többen vagytok mentorok, és mindegyikötök kapott egy-egy mentoráltat, és mi volt a cél, mennyi idő jutott erre, szóval egy picit így ágyazzunk meg annak, hogy...
Oké. Tehát ezt a Transparency International TI-nak fogom nevezni, hogy nekem ezt a hosszút mondani. A TI írta ki Mikor, Dani, valahogy évelején ezt a pályázatot. Oknyomozó újságírói, mondjuk így, hogy képzéssel egybekötött újságírás, valami ilyesmi volt a profilja a dolognak. 20-valahányan jelentkeztek, ebből először az 5 újságíró, aki vállalt ilyen mentori munkát, csinált egy rövid listát, és utána abból választottuk ki azt mindenki magának, azt az egy kollégát, akivel dolgozni akart a kollega által kitalált projekten. Nyilván mindenkinek valamiféle referenciát mutatni kellett. Dani dolgozott korábban a Ténytárnál, gondolom ez nem titok, tehát neki már volt egy viszonylag nagyobb lélegzetű anyaga, amit meg tudott mutatni. Illetve a koncepció, illetve ami még szempont volt, hogy mennyire rendelkezik az illető ambícióval, és mondjuk ilyen minimális képességekkel, amik kellenek ehhez az oknyomozó újságíráshoz, ez nem egy olyan rejtélyes dolog. Tehát aki alapvetően jó kérdéseket tud feltenni, fejlett az igazságérzete, és van egyfajta nyitottság benne a világ dolgai iránt, szerintem az alapkészségekkel már rendelkezik, ami kell az oknyomozó újságíráshoz, és a Daninak még emellett íráskészsége is volt, vagy van is, úgyhogy én azt gondoltam, hogy ez a projekt, amit ő kitalált, ez jó lesz, ezt meg tudjuk csinálni, érdekes, fontos témáról van szó, és így nekivágtunk. Először nagyon rövid volt az idő, mert valami 3 hét át kellett volna egy komolyabb anyagot letenni.
Jó, az mondjuk nem sok.
Igen, tehát tulajdonképpen szerintem a legfőbb kelléke, a legfőbb szükséges feltétele az oknyomozó újságírásnak az a rendelkezésre álló időmennyisége. Tehát ne az legyen, hogy 3 hétben le kell adnod, akkor is, hogyha félig vagy kész, akkor is, hogyha még egy hét kérne, hogy valami igazán erőset tudjál mondani.
Pedig hány hírról tudnál mesélni, mikor a főnök ott áll, és azt mondja, hogy András, le kell adni a cikket?
Hát, nálunk szerencsére ez nincs, de amúgy, tehát érted, dolgoztál 2 hetet rajta, mi a fenét szórakozzol még, hát már rég le kellett volna adni. Igen, tehát, és akkor sírtunk egy kicsit, nem csak mi, hanem a többi pályázó és a többi mentor is, és akkor kaptunk egy hónapnyi halasztást, és akkor rendesen végig lehetett menni ezen az anyagon.
Zsandis, hogy volt, hogy inkább, tehát mit tudom, hogy leültetek minden szerdán, most hasonlítottam, mondtam valamit, kihúzogattál abból, amit Dani addig utána járt a riportjaiból, a nem tudom mi, vagy inkább az volt, megnézted, hogy mit csinált, és azt mondtad, hogy figyelj, erre menj rá egy kicsit jobban, figyelj, ehhez szereztem neked egy jogászt, ez majd leellenőrzi, vagy hogy csináltátok?
Hát szerencsére a Dani fejében elég jól megvolt az, hogy mit kell csinálni, de nekem az sok dolgom nem volt. Tehát ő tudta, hogy merre kell menni. Nem tudom, mert gondolom, hogy elmesélj, hogy mi maga a sztori is. Tehát, hogy nyilván ez is egy olyan történet, aminek elég jelentős előzménye van, egy egész halmaznyi előzménye van, mert és tulajdonképpen ahol most tart ennek a bizonyos Jomtov nevű ingatlan beruházónak a tevékenysége, azt kellett neki megírni. Hát nem tudom, volt alkalom rá, hogy elmentünk együtt interjúra, egy háttérbeszélgetésre, majd Dani elmondja, hogy ez hasznos volt neki, vagy nem. Bizonyos dolgokat együtt csináltunk meg, tehát én megmutattam neki bizonyos eszközök használatát, de alapvetően ő dolgozott, én meg szerkesztettem mondjuk így.
Hát Dani, akkor a rádióinterjú elkezdődik veled is. Szóval, hogy választottál témát? Miért pont ezt a témát? Voltak-e infoid róla? Tehát nem tudom, miért nem a bolgárkertészekről írtál egy cím?
Igen, hát, bocsánat. Elsőként az a kezeném, hogy ahogy András is mondta, nekem is egy ilyen kíváncsi természetem van, ami egy elég erős igazságérzettel párosul, és valószínűleg ezért is csöppentem bele azok nyomozó újságírásba, hiszen itt nagyon fontos az, hogy nyilván az igazságot keressük, vagy azután próbálunk utána járni. És hát ennek a kettőnek volt szerepe abban, hogy ezt a témát választottam. Az üzletember neve ismerős volt előttem, August Dudvar kapcsán, illetve mikor volt ez a Kodály Köröndi ház, akkor sok cikket olvastam a témában, és akkor feljött újra ez a név. Úgyhogy igazából érdeklődtem a téma iránt, és hát gondoltam, hogy ha utána kutatunk kicsit, akkor itt lehet talán több is a háttérben, és hát végül is igazunk lett, találtunk is elég sok egyéb szállat, ami az üzletemberhez vezet.
Ilyenkor mi van, ilyenkor leülsz az első nap, hogy azért tudjál majd Andrásnak mutatni valamit, beütöd a Google-ba a nevet, amin elindulsz, összegyűjtöd azt a 410 cikket, ami van, vagy azért voltak olyan vonalaid, mielőtt ugye elindultál volna, és azért tudtad, hogy erről akarsz írni, mert tudtad, hogy onnan infókat lehet kiszedni.
Mind a kettő igaz. Tudtam, hogy vannak még olyan üzletek, az üzletei az üzletembernek, ami még nincsen felderítve, tehát voltak ilyen háttér, hogy mondjam, madárkáim, akik csiripeltek, vagy
bedobtak egy levelet így, a szél által a postafiókodban.
Így van, és ezért gondolhattuk, hogy lesz itt még a háttérben több dolog, de amire egyébként, tehát amennyi témára fény derült, azt nem is gondoltuk volna, én legalábbis semmiképpen nem gondoltam volna, hogy ennyi mindent még találunk azáltal, hogy keresünk, és utána járunk a dolgoknak, tehát ilyen interjúk, ilyesmi.
És ilyenkor, amit te találsz, az azért jó nálad most nyilván, majd ha a 72. cikkedet írod, már lehet, hogy mást fogsz mondani, mert hogy iszonyat sokat lehet írni erről az emberről és az üzleti dolgairól, vagy azért, mert szerinted nem mindegyik annyira tiszta, mint amennyire kellene, hogy legyen, vagy érzel mögötte valami olyan szagot a levegőben, ami téged érdekel, tehát ami előre visz.
Ugye ez, Dani, kényes terepre érkeztünk. Tehát nem csak azért szóltam.
De nyugodt, ne vicce, hát ez nyugodtan.
Hogy tehát ha a jogi értelemben vett igazság,
ami... Igen, erről te beszéltem a múlt héten egy picit.
Igen. Tehát, hogy ez a kettő nem feltétlenül fedi teljes mértékben egymást, ez a két halmaz. És ugye nem hiszem, hogy Jomtov úr és megbizottai hallgatnák ezt az adást, de hogy, tehát, hogy ez egy nagyon kényes terep, hogy mit mondasz. Még akkor is, hogy mondjuk rádióadásra, még soha, engem elég sokszor bepereltek már, de rádióban elhangzott szövegért még sose. De hát ugye a Daninek pont az volt a feladata, hogy azt próbálja meg plauzibilisen leírni, ami ezen a mesdjén belül van. Ami jog, hiszen az ember maga is így működik. Tehát jogilag ő úgy néz ki, hogy megfoghatatlan, hiszen nem indulnak ellene eljárások. De közben hát, na mindegy, mondd te tovább, Dani, igen, de hát igen, közben igen, látjuk, igen, hogy mi az ő működésének az eredménye.
Igen, tehát ami tény, vagy ami látszik, az az, hogy az elmúlt 20 évben nagyon-nagyon jól tudott operálni minden politikai környezetben, anélkül, hogy bármilyen ügymenetét hátráltatták volna, vagy ne jött volna be az, amit várt volna, mit tudom én, akár itt a leégett ház kapcsán, vagy nagyon sok más üzlettel kapcsolatban. A másik oldalon viszont ott vannak azok a kárvallottak, akik arról panaszkodtak, hogy mit tudom én, nem fizettek közös költséget, nem fizettek bérleti díjat, vagy egyéb dolgokat. Itt csak azt mondom, amit ők mondtak nekem.
Igen.
Tehát itt vannak az egyrészt az ügynek kárvallottjai, akik arról panaszkodnak, hogy ennek az üzletembernek a működése kapcsán ők káros útjai lettek a történetnek, és itt van a másik, az üzletember, aki viszont úgy tűnik, hogy minden környezetben nagyon jól tudott mozogni az elmúlt 20 évben, és hát kíváncsiak voltunk, hogy ez hogyan lehetséges.
Kicsit zenélünk, aztán utána innen folytatjuk, rögtön jövünk vissza. We'll be right back.
a gyilkos tudathasadás, a törpamon érzem. Szúrul a hurok! Köznapok összegyűlték a színes álmodozás. Bőrön érzem, szorul a hurok, szorul a hurok. Félig szemre sütve, körbe-körbe járok, észrevétlenül.
Két óra 48 perc van, és folytatjuk a beszélgetést a stúdióban. András lerakja a poharat, egészségetekre. Hogbaum Dániel van itt velünk, őt hallhatták az a zene előtt, ő a Transparency International mentor programjának egyik nyertese, és a mentor, az egyik mentor, Becker András újságíró, az átlátszó.hu főszerkesztő helyettese. Azt mondjátok már meg, hogy ez az oknyomozó újságíró dolog, ez ugye mondtad az előbb ezt a jogi igazságkeresést, vagy az egyéb, ami az átlagembert érdekli, és nem jogász fejjel keresi az igazságot, szóval nektek melyik a dolgotok, vagy mind a kettő, csak ahogy mondtad, iszonyatosan kell figyelni erre a mesgyére?
Hát mind a kettő, tehát hogyha egy olyan országban élnénk, ahol normálisan működik az intézményrendszer, akkor nyilván sokkal erősebb lenne az átjárás a két mesdjén, vagy ezen a mesdjén a két terület között, tehát magyarul, hogyha egy újságíró föltár egy történetet, akkor annak jó eséllyel nem csak azok lennének a jogi következményei, hogy a történet érintettje beperel jó hírnév megsértésért, helyreigazításért és rágalmazásért egyszerre, hanem az is a jogi következménye lenne, hogy mondjuk legalább valami felderítést elrendelnek, utána néznek az adatoknak, és így tovább, és így tovább. Nálunk ez a legritkább esetben fordul elő. Tehát most nem tudom, itt sztorizhatok-e saját sztoriaimból, de na, mindegy. Sesták miniszter úrhoz köthető hát mondjuk így üzletemberek kapcsán megírtunk egy visszaéléses történetet, teljesen nyilvánvaló volt, bizonyítható volt, annyi lett a következménye, hogy büntetőeljárást indítottak ők ellenünk, aztán akkor megvolt az első tárgyalásra, nem jöttek el, tehát nem is volt az igazán komolyan véve, ellenben a másik oldalon nem történt semmi, nemrégiben parlamenti interpelláció is volt az ügyben, annak sem lett, tehát politikai értelmes sem lett következménye. Tehát amit a nálunk az egy kicsit le van fagyva az a része a történetnek, nyilván lesz ez másképp is, és akkor lesz átjárás a, mondjuk így a természetes igazság és a jogi igazság között.
Aha. És Dani, neked meg kellett tanulni, hogy a természetes igazság, ami elindított, az néha óvatossá tegyen a jogi igazság miatt?
Hát természetesen nem jár kéz a kézben a kettő, de én úgy gondolom egyébként, hogy óriási dolog az, hogy le tudjuk írni az igazságot, és az emberek láthatják azt. Tehát ez már egy nagy eredmény, hogy megjelenhet ez a cikk, hogy, és nem csak ez, nagyon sok másik tényfeltáró cikk.
És bocsánat, hogy mondod, igen, csak Andrással beszélgettünk a múlt héten, hogy azért ugye említette, hogy csak azt írhatjátok le, ami ellenőrzött, tényleg úgy van, nem tudom, hiszen ha most ugye kikapcsolnánk a piros lámpát, és mondjuk menne valami jó kis zene, az alatt tudnátok olyanokat mesélni, amit még hallottatok, csak nem írhatjátok le, mert nincs mögötte 54-szer megerősítve valami, ugye?
Pontosan.
Tetszik a szakma? Tetszik a dolog? Az út, az irány?
Nagyon érdekes, és sok a kihívás. A cikkírás közben láttam meg azt, hogy mennyi olyan része van, amire nem is gondoltam. Tehát egy tényfeltáró cikk és egy újságcikk között is nagyon sok a különbség már abban, hogy például nekem most voltak először olyan ügyek, hogy utána kellett menni egy embernek, és interjúvolni kellett és akkor egy sztorit mondjuk 6-7 forrásból rak össze az ember, nyilván kell forráskritika, nyilván kell az, hogy össze kell tudni rakni egy történetet azokból az elemekből, amikből az egyes egyének felépítik, és nyilván mindenkinek van egy érdeke, ami szerint ő meséli a dolgokat, és ezeket szépen össze lehet tenni egy várra, és hát ez jön ki a végén a sztoriban, a cikkben.
Mindig ellenőrizni kell, mert nem biztos, pontosan, hogy mindenki függetlenül mond el, igen, hallgatassék meg a másik fél is szokták mondani, mikor olvashatjuk? Hol?
András?
Hát nálunk fog jönni az átlátszón, remélem a jövő héten. Ami elkészült végül is, azért az egy olyan terjedelmű anyag, ami se tehát egybe itt se online, se printben nem fér el, tehát sok. Úgyhogy ezt még szerkeszteni fogjuk, és jövő héten reményeim szerint már olvashatjuk.
Na, azt fogjuk is olvasni. Másik téma, nem tudunk elmenni amellett, hogy mindegyikötök aznap este éppen olvasta ezt a, persze biztos tudtatok már előre, a Panama és offshore cégek róla, hát ez nektek, akik oknyomoznak, hát szinte egy Kánaán, gondolom.
Hát meglátjuk. Az biztos, hogy nagy felfordulást fog előidézni a dolog. Egyelőre ugye, ha jól számolom, három vagy négy magyar érintettje van a történetnek. Ez nem, tehát hogy az illúzió, hogy itt most a teljes magyar szürke és fekete gazdaság pénzmozgásaira rá fogunk látni, hát nem, sajnos úgy néz ki, hogy ez nem így van ennek a töredékére, hát itt nagyon sok olyan nagyjátékos van a mostani tápolt oligarchák között, akinek a neve nem merült fel ebbe a történetbe, sőt az előző kurzus kegyeltjei közül is ugye egyedül Boldvai László, de hát ez annyira evidens, mint hogyha, tehát az, hogy a Boldvai neve fölmerült, az körülbelül olyan, mint hogyha azt mondanánk, hogy Simics Kalajost megtaláltuk a közbeszerzési adatbázisba, tehát na már.
Fel is függesztették a tagságát. Dani, tiéd a szó.
Az is érdekes egyébként, hogy mekkora terjedelmű ez az anyag. Tehát azt látni kell, hogy például a Wikileaks az 2010-ben 1,7 gigabájtnyi anyag volt, ez most a Panama Papers, ezért 2016-ban 2,6 terabájt. Tehát az biztos, hogy itt még nagyon sok minden lesz,
igen?
Ami fel fog derülni.
Iszonyat mennyiségű dokumentum.
Ez így hogy jött ki? Tehát valaki az ügyvédi irodából úgy gondolta, hogy ennek mi a kiindulása? Mert az oké, mindenki tudja most már, tehát aki nem olvas politikai híreket, szerintem az is hallotta, hogy egy panamai ügyvédi iroda, szivároktatás, nyugati politikusok, keleti politikusok, sportvezetők, ugye azt is tudjuk, de hogy indult ezzel, azt tudjuk? Ott is valami újságírói meló lehetett, vagy...
Szerintem ez más természetű, nem akarok hülyeséget mondani, mert nem vagyok igazán tájékozott ebben, de ha ezt szivároktatásnak veszük, hogy valaki 2 terabájtnyi adatot valakinek, akkor szivároktatás, igen, de tehát ez nyilván ez egy komplet adatbázis, amit a Süddeutsche Zeitung megkapott valakitől, ők kezdték el földolgozni, aztán ugye létrehozták ezt a konzorciumot, aminek magyar tagja is van, nem mi vagyunk, hanem a Direkt 36, de hát nyilvánvalóan egy ilyen mennyiségű adatfeldolgozásához sokkal több idő, sokkal több erőforrás kell, tehát ez nem fog menni 2 hét alatt. És hát nyilván ugye, hát felteszem, egy újság logikája az, hogy azért a sztorit azt a legkönnyebben fogható, legpiacképesebb, vagy hogy mondjam, leginkább szenzációszerű elemeinél
persze, nyilván,
mutassa meg. Tehát...
Nektek is újságíróknak ugye az a fontos ebben, most biztos, hogy lesznek köztük magyar nevek, de olyan, akit a kutya nem ismer, csak fogta, azt egyszer csinált egy offshore számlát, arról most hát annyira nem érdemes írni, gondolom. De hogyha, és akkor tovább megyünk a Dani vonalán, aki most kedvet kapott ugye ez az egészhez, gondolom azért ez jó táptalaj neked ahhoz, hogy elgondolkozzál egy következő cikken Andrással együtt.
Hát persze, tehát nyilván ez egy nagyon jó kiinduló pont, és óriási megtiszteltetés, végül sikerült nyerni is, nem is gondoltam volna, úgyhogy természetesen van kedvünk továbbra is, és hát igazából nézzük azt, hogy hol van, lehet, vagy én legalábbis biztosan, hogy hol van a következő téma, amit fel lehet dolgozni.
Továbbra is számít az azért András segítségére?
Hát természetesen, azt hiszem, hogy egy jó munka kapcsolat alakult ki.
Aha, mert hogy a felület is ugye adott nyilván ahhoz, hogy ott meg tudjanak jelenni. Mikor egy ilyen panamázás, vagy egy offshore-ozást, vagy nem tudom, hallottok, akkor így, mert ugye ahogy mondtad is, ugye egyrészt a 2 terabájt, egyrészt az, hogy Panamából még 1000 lehet, meg 1000 ügyvédiroda lehet, meg nem tudom. Szóval ez a never ending story, nem?
Hát igen, és még annyit akartam hozzátenni, részben erre, amit mondasz, arra válaszolva, hogy azért egy dörzsölt, járatos és mondjuk kevésbé magabiztos, mondjuk így oligarha, az nyilván berak még egy szűrőt. Tehát nem ő ad közvetlenül megbízást, hanem megbíz valakit, hogy bízza meg az illető panamai ügyvédi irodát, és azt viszont már csak úgy fogod megtalálni, ami szerves része az oknyomozó újságírásnak, hogy megtaláld azokat a forrásokat, aki el fog vinni oda, hogy beszélhess legalább valakivel, aki tudja ezt a sztorit. Mert a papírokban ezt soha nem fogod megtudni. Csak egy ismeretlen nevet látsz, aki nyitott egy bankszámlát trillió dollárra.
Bokros Lajosra beszélgettem, az előbb ő mondta, hogy alapból az offshore, mint kifejezés, ugye, ahogy kiindult az angolból, ez a tengeren túli, tehát ő azt mondja, hogy azért csak, mert valami offshore, azért még ne ítéljük el, de ugye azt, amit mondott, nyilván is erre utal az, amit ti is most itt a jövőben már a fejetekbe jár, hogy miről kéne írni, hogy nyilván itt az offshore már ugye együtt jár a pénzmosással, meg az adóelkerüléssel, mert ugye már nem a tipikus angol kifejezés nézzük a tengeren túlit, hanem az, hogy csak azért nyitjuk ezt a számlát, hogy ne kelljen adót fizetni, hogy ott esetleg a pénzt lehessen mosni. Mert ugye azt kértem Bokros Lajost, hogy azért az elején tegyük már tisztába, mert annyi butaságot olvastam kommentekben, hogy mi ez az offshore, mert hogy az embereknek ez ilyen szitok szó lett már szinte.
Igen, de hát azért tegyük hozzá, hogy nem alaptalanul. Tehát nyilván egy szofisztikáltabban kell szemlélni ezt a dolgot, mint amit mondtál, hogy offshore egyenlő lopás, de azért szürke zóna az azért nem kétséges. Tehát...
És a más, igen, Dani?
Tehát mindenképpen az a célja egy ilyennek, hogy fizetnék X mennyiségű adót egy bizonyos országban, ahol egyébként a tevékenységem zajlik, és ahol szolgáltatok, vagy árut adok el, és én nem ezt szeretném, hanem mondjuk ennek tizedét, és ezért elviszem valahova ezt az egész szolgáltatást, és ott fogok adózni. Nyilván ennek az az egyetlen célja, hogy kevesebb adót fizessek, mint amennyire egyébként
köteles lenni. Azért
teszed rosszul, mert nem ajánlom föl Taóba.
Ezt akartam mondani, hogy azért teszed rosszul, mert ebből stadiont is lehetne akár nyilván. És a korrupció, mert az ugye nincs nálunk, de amelyik országban van, ott azért ugye dolgoznak.
Vannak csúnyán korrupt országok, igen.
Ez hát nektek pekhetek, hogy nálunk ezzel nem tudtok foglalkozni.
Igen. De hát mindegy, hát ha majd itt is beszivárog nyugatról a korrupció.
Mert amikor ugye olvasod, hogy Romániában azért ezzel komolyan egy ügyészség foglalkozik, és tehát, hogy ott így...
Hát az bizonyos értelemben azért attól így indignálódhat az ember, mert ugye ez a korrupció ellenes ügyészség, ez elsősorban amerikai és nyugati nyomásra, de ez 16 évvel ezelőtt kezdett működni. Tehát ha ezt veszem, akkor azért még elég sok idő van hátra.
De hát téma lenne.
Az igen, az mindenképpen.
Dani, még mielőtt elköszönünk, mindjárt jönnek a hírek. Hogy tervezett következő cikk, hogy lesz, mikor lesz, megvan-e már a fejedben, nem mondjuk el nyilván a titkokat, de hogy ahogy mondtad, megtetszett ez az egész, gondolom mennél tovább.
Nyilván mennék tovább, ez majd függ attól is, hogy miket találunk, még nincsen meg a konkrét témám, hogyha erre kérdeztél rá, de hát nyilván kutatunk, keresünk, és biztos vagyok benne, hogy előbb-utóbb találok egy olyan szállat, amin el lehet indulni.
Nyugodtan maradj itt, ha akarsz még, most András marad, majd folytatjuk nem sokára, de ha gondolod, maradjál, ha nem kell rohannod. Hogvang Dániel volt itt a vendégünk, a Transparency International oknyomozó mentor programjának egyik nyertese. Dani, köszönöm szépen, és persze további sok sikert, de mondom még egyszer, maradj, ha szeretnél. Becker Andrással pedig a hírek után még folytatjuk tovább. Jönnek a hírek, most pontosan 8 óra van.